Tehát az ezévi sorozatnak a témája Pál apostol levelei. A múlt alkalommal lezártuk a római levél megbeszélését, és ma a korintusi első levéllel kezdünk foglalkozni. Ezt a levelét Pál apostol 57-ben írta, időszámításunk után 57-ben. Egyesek inkább 55-re teszik a keletkezését, de az 57-es dátum indokoltabbnak látszik. Korintus egy ókori népes görög kikötőváros volt, a görög szárazföld és a déli félsziget közötti összekötő földszoroson helyezkedett el. Ugye Korintus korábban a rómaiak lerombolták, de időszámításunk előtt 46-ban Julius Cézár újjáépítette, és sok római szabadost telepítetett le a városban, tehát nagyon sok Rómából ide származott lakosa is volt Korintusnak. Pál apostol hirdette itt először a Krisztusról szóló evangéliumot. Aténből jött ide, ugye ezt megelőzően Atént kereste föl. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetében olvashatunk arról, hogy hogyan kezdte meg az apostol itt a munkáját. Egy nagyon vegyes lakosságú hely volt, ahogy elmondtuk, és nagy kikötőváros lévén ugye annyira kedvező földrajzi fekvése volt, el tudjuk képzelni, hogy az ókori bűnös városok között is kiemelkedő rangsort foglalt el ilyen negatív szempontból. Zsidó zsinagóga volt a városban, Pál itt kezdte a működését, és olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyv 18. fejezetében, a 9. és a 10. versben, hogy ebben a rossz hírű és nem sok jót ígérő városban mégis Isten szólt Pál apostolhoz, és ezt mondta néki: ne félj a mutatkozó ellenállás miatt, szólj és ne hallgass, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ha a korintusi levéllel foglalkozunk, és egy nagyon rövid kis portrét rajzolunk a városról, akkor ezt is szükséges megemlíteni, mert van benne egy olyan korabeli dolgokon túlmutató tanulság, hogy nagy és bűnös városokban mégis lehet az Istennek sok népe, mint ahogy Korintusról mondta, hogy nekem sok népem van ebben a városban. A gyülekezet történetét, belső problémáit is ezen a háttéren érthetjük meg jobban. A gyülekezet gyorsan szaporodott és igen lelkes volt, de nagyon sok probléma mutatkozott. Éppen a vegyes lakosság a sok nehéz ember következtében. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy Pál apostol nem csak nagy evangélista volt, ahogy sokan őt elkönyvelik, hanem legalább annyira lelkiismeretes és kiváló lelkigondozó. A mai evangélista sztárok nagy része egyáltalán nem hasonlít Pál apostolhoz, abban a vonatkozásban, hogy rendszerint csak arra törekszenek, hogy látványos, tömeget toborzó munkát végezzenek, és a valódi minőség és a maradandóság és az egyes emberek az nem számít. Én megmondom őszintén, mindig egy kicsit olyan rosszul érzem magamat, mikor egy evangélista számokról beszél és a számokkal dicsekszik, mert ez egy nagyon-nagyon fals szemlélet a Biblia szerint. Pál apostol nem arra törekedett, hogy nagy területeket bejárjon és ő ott nagy számokról beszélhessen, hanem ahogy a Kolossébeliekhez írt levél első fejezetének a 28. versében mondja, így fogalmazza meg önmaga és munkatársai célját, hogy mi minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Vagyis mintha azt mondta volna az apostol, hogy én nem nyugszom addig, míg embereket, akik elindulnak, a tökéletességig nem segítem. Egy másik helyen ezt mondja, hogy írja gyülekezeti tagoknak, keresztény híveknek: gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, míg kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Tehát az apostol nem elégedett meg ezzel, hogy az ő munkásságára emberek elindultak, megtértek, őt mind végig foglalkoztatta és nyugtalanította az, hogy ezek az emberek célba is érkezzenek. A lelki gondozása, még egyszer mondom, épp olyan komoly volt, és épp olyan álhatatos, mint az evangelizációs munkája. És ez mutatkozott meg Korintus esetében is. Az apostol jó megalapozó munkát végzett, de ezzel nem érte be, annál is inkább, mivel a város a helyzeténél fogva szinte predesztinálva volt arra, hogy az itteni gyülekezet a nagy száma és a lelkesedése mellett sok gonddal küzd, az apostol munkatársai által állandóan kapcsolatot tartott velük, és a korintusiakhoz írt első levél is így keletkezett, hogy az apostol híreket vett a gyülekezetben igencsak elburjánzott, elszomorító problémákról, és tollat ragadott, hogy a személyes látogatás lehetősége hiány levélben a teljes tekintélyével próbáljon segíteni ezeknek a problémáknak a rendezésében. Ez is csodálatos tulajdonsága volt Pálnak, hogy nem csüggett el. Ha valaki a korintusiakhoz írt első levél problémáit úgy számba veszi, akkor azt mondhatnánk, hogy Pál apostol helyébe mi már legyintettünk volna erre a gyülekezetre, és a sorsára hagytuk volna. Pál apostol mélyen megértette, hogy az emberi nyomorúságokat, és hallatlan türelme volt azokat bogozni és rendbehozni. Van egy másik nagyon tanulságos levele, a Tituszhoz írt levél. A Titus akkor éppen Kréta szigetén dolgozott, és a krétaiakról egyenesen így ír a levelében Pál apostol, hogy a krétaiakról találóan mondta az egyik költőjük, hogy gonosz vadak és rest hasak, és hogy a krétaiak mind hazugok, és ez igaz. És mégse azt írta a Titusnak, hogy hagyd ott őket, ne kínlódj velük, úgyse lesz belőlük épp keresztény soha az életben, hanem azt írta nekik, hogy te azért fedd őket kímélés nélkül, és érezhető a szavaiban, de szeretettel is, hogy a hitben épek legyenek. Tehát az apostol nem adta fel a reményt, hogy még hitben épp embereket lehet faragni a krétaiakból is, és ugyanígy viszonyult a korintusiakhoz is. Tehát ebben rendkívül példamutató az apostol. Nagyon, nagyon helyes az, hogy ha magasak a mércéink és az elvárásaink keresztény emberektől és keresztény közösségektől. De nagyon sok ember tönkre megy azon, hogy amikor helytelenségeket lát, olyanokat, amiket talán maga soha nem követne el, akkor egy pillanat alatt megütközik és elfordul azoktól az emberektől. A keresztény szeretet más diktál. Ugye József Attila mondása az nem bibliai, de azt kell mondanom, hogy olyan igaz, hogy bibliai szempontból is teljesen helyeselhető, tudnélik erre a mondatára gondolok, és ezt az emberiséget hisz ember vagy nevesd meg. Tehát ezt mindig komolyan kell vennünk, és az apostol ezt mindig követte is. Akármennyi küszködés volt, ő annál több reménységet és bátorságot gyűjtött magában össze, és mintha ez megnövelte volna a lelkesedését és az odaadását, hogy megint hozzá fogjon rendbehozni azokat a gyülekezeteket vagy embereket, ahogy az előbb említettem, egyenesen így fogalmazott, hogy inkább újra és újra fájdalommal szüli őket, semmint hogy lemondjon róluk és az üdvösségükről. A korintusi első levélben is azt láthatjuk, hogy a néhány nagyon szép, ünnepélyes bevezető mondat után, amiben megható, hogy hát ezeknek az elrugaszkodott korintusi hívőknek mégis olyan bizalommal és olyan tisztelettel ír, az apostol után rögtön rátér a problémákra. Nagyon egyenesen megírja, hogy kitől és mit hallott felőlük, hogy hallottam a Klóé embereitől ezt meg ezt felőletek, és kezdi sorra venni a gyülekezeti problémákat. Ugye mi a mai témánk az a 13. fejezet, mert ebben a sorozatban nem lehet leveleken véges végig menni, tehát csak egyes részeket emelünk ki, de azért arra törekszünk, hogy egy kicsit képünk legyen az egész levélről, és a gondolatmenetbe tudjuk állítani azt, amit hallunk. Tehát így én is csak nagyon röviden sorolom el, hogy tehát már az első fejezet második részében kezdi az apostol a pártoskodás, a versengés témáját rendbehozni, ami a gyülekezetben felmerült, hogy egyesek Pálénak vallották magukat, mások Apollósének, ismét mások Péter apostolhoz ragaszkodtak, akit itt Kéfás néven emleget. Tehát ezt a dolgot rendezi. Azután az 5.-6. fejezetben bizonyos erkölcsi problémákkal kezd foglalkozni, ilyenekkel, mint hogy paráznaság, döbbenetes módon, aztán pereskedés világi hatóságok előtt egymás között. Aztán ehhez szorosan kapcsolódik a 7. fejezet, itt már nem visszásságokról van szó, hanem ha már itt ilyen erkölcsi problémákkal foglalkozott az apostol, akkor most bizonyos különleges házassági esetekben foglal állást és ad tanácsokat. Azután a 8. fejezetben egy újabb problémába fog, ez a bálványáldozati hús evésének a kérdése. hogy a formailag bálványoknak áldozott húst egy keresztény megeheti-e, nem válik-e ezzel bálványtisztelővé, vagy pedig ez egy helytelen dolog. Ez kiderül, hogy ez nem egyszerűen egy ilyen dogmatikai vagy praktikus kérdés volt, hogy most szabad, nem szabad, jó, nem jó, hanem hogy a gyülekezetben komoly megoszlást okozott, mert itt is jobbra-balra kárhoztatták, ítélgették egymást, hogy ki tesz helyesen és ki nem helyesen. És az apostol nem csak a bálványáldozati húsevés kérdésével foglalkozik, hanem azzal is, hogy hogyan kell a véleménykülönbségeket rendezni, ha azok jó akaratú véleményeltérések, és ha lelkiismereti megítélésben nem tudnak egységre jutni. Azután a 9. fejezetben arról ír az apostol, hogy őt bizonyos támadás érte egyesek részéről, azon az alapon, hogy nem fogadott el a korintusiaktól adományt. És vajon miért nem? Itt az apostol nagyon szépen fejtegeti ki, hogy miért tette ő ingyenvalóvá Krisztus evangéliumát, miért tette azt, hogy Korintusban ő kereshet még az evangélium hirdetés ügyére is a tulajdon munkájával. És itt is nagyon fontos alapelveket fejt ki a keresztény közösség anyagi elveit illetően. Azután a 10. fejezetben még egyszer visszatér a bálványáldozati hús evés kérdésére, de legfőképpen erre, hogy hogyan van ez az egymás bírálgatása, ítélkedése, a tiszta fejűek, a világos elvhez igazodó lelkiismertőek és az úgynevezett erőtlen lelkiismertőek, hogyan fogadják be szeretettel és türelemmel egymást. A 11. fejezetben a férfiak és nők helyzetéről és szolgálatáról beszél a gyülekezetben. A 11. fejezet második részében bizonyos az úrvacsora körül támadt visszaélésekről. Tehát ez véges végig egy ilyen nagyon praktikus levél, ahol sorra veszi az éppen adott problémákat. És azután a 12. fejezettől kezd egy új nagy témát, ami a 14. fejezet végéig tart. Tehát amit mi most kiemeltünk ebben a sorozatban, a 13. fejezetet, és majd a 14-et a 12-kel is összefüggésben, ez tulajdonképpen egy rész, egy szakasz. Úgy kezdődik a 12. fejezet első versében, hogy a lelki ajándékok felől pedig nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. Ugye mindenkinek a füle hallja, hogy ezzel arra céloz az apostol, hogy itt is valami probléma volt a gyülekezetben, és neki az a véleménye, hogy tudatlanok a lelki ajándékok felől, azért kevernek össze bizonyos dolgokat. És a 12. fejezetben, a korintusi első levél 12. fejezetében, amire majd biztos visszatér a következő előadás, mert szorosan összetartozik a 14-kel, ott az apostol tulajdonképpen elvi alapot vet ehhez a nagy témához, hogy a lelki ajándékok. Biztosan azért nem vette a levél elejére, mert ez az egyik legnehezebb téma volt a gyülekezetben. Előbb sok mindent helyre tesz, és úgy tűnik, hogy a levél végére tartogatta a legnehezebb, legkevésbé áttekinthető, legvitatottabb kérdésnek a tisztázását, a lelki ajándékok kérdését. És a 12. fejezetben kifejti, hogy egyáltalán mi az, hogy lelki ajándék, és miféle lelki ajándékok léteznek. Lapozzuk a korintusi első levél 12. fejezetéhez, és csak a legutolsó versekre vessünk egy pillantást, amelyek átvezetnek a 13. fejezethez, amivel azután részletesen szeretnénk foglalkozni. Tehát így olvasom itt a 28. versben. És pedig némelyeket rendelt az Isten az Anyaszentegyházban, először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, azután gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. Egy nagyon kis magyarázatra szorul a következőt miatt ez a vers. Ugye kétségtelen, hogy az apostol itt egy bizonyos rangsorban említi a lelki ajándékokat. Ugye előzőleg kifejti, hogy a lelki ajándékok azok megbizatások, és ezzel együtt adott képességek. Hogy a Krisztus gyülekezete az olyan, mint az élő test, amely nem önmagáért van, nem azért, hogy élvezzék az egymással való közösséget, hanem azért van, hogy dolgozzék, mint ahogy a test is dolgozik, és pedig dolgozzék másokért. És hogy ebben az élő eleven testben mindenki kap megbizatásokat, és kap hozzá képességeket. Tehát ezeket nevezi szép kifejezéssel lelki ajándékoknak az apostol, ami önmagában tanulságos, mert ezzel azt akarja mondani, hogy Isten nem terheket ró az emberek nyakára, hogy mindenkinek megvan a maga baja, és akkor még szolgálatokat vár el tőlük, és még munkát követel tőlük másokért. Nem így van ez, hanem ezek a megbizatások és a velük együtt kapott képességek a valóságban ajándékok. Ajándékok, mert az ember maga csodálatosan gazdagodik általuk, boldogabbá, teljesebbé lesz az élete. És Isten ezek által nem csak másokat akar megáldani, hanem mindenek előtt azt a valakit is, aki ezeket a szolgálatokat, megbizatásokat elfogadja, és az Istentől nyert képességekkel teljesíti. Most tehát azon az alapon mondom azt, hogy egy bizonyos rangsorban említi ezeket, mert hasonlítsuk össze az Efézusi levél 4. fejezetében található felsorolással, és látni fogjuk, hogy ugyancsak hasonló, mindig az apostoli áll az elől, mert az apostoli megbizatás vagy tisztség az sok lelki ajándékot foglalt magában. Ugye az apostol szó betű szerint azt jelenti, hogy küldött, de az apostolok azok voltak proféták is, mert kinyilatkoztatást is vettek át, ugye ihletek, iratokat is írtak, azok voltak tanítók is, azok voltak lelki pásztorok is. Nagyon sokféle volt a lelki ajándékuk és a hivatásuk, tehát univerzális tisztség volt, hogy így mondjam. Mindig a proféták van azután az élen, ami a szűkebb értelemben azt jelenti, hogy távolról sem egyszerűen ószövetségi fogalom, nem véletlenül emlegeti az új szövetség lelki ajándékai között is, azt jelenti, hogy valaki üzenet közvetítő Isten és az emberek között, tehát Istentől vesz át kijelentéseket, hogy ezt az embereknek közvetítse, továbbítsa. Ez a legmagasabb rendű szolgálat emberek között. Az apostoliban is benne van, azért van az az élem. Azután ettől megkülönbözteti a tanítás szolgálatát, amikor valaki nem kap kinyilatkoztatást, nem vesz át Istentől új üzenetet, nem szól hozzá az Isten, és nem érintkezik mennyei lényekkel úgy, mint a proféták, hanem a már adott kinyilatkoztatásokat a Szentlélektől ihletett módon magyarázza, tárja fel azoknak az értelmét másoknak. Ugye aztán utána mondja, hogy csodatévő erőket, aztán mondja azt, hogy gyógyítás ajándékait. Amit így olvasunk, hogy gyámolok, ez egy nagyon régies szó, így mondhatnánk a segítségnyújtás. Tehát akik arra kaptak lelki ajándékot, hogy mások lelki vagy anyagi szükségleteit észrevegyék, és őket támogassák és segítsék. Azután így mondja, kormányok, ez sem érthető így önmagában, így fordíthatnánk inkább a szervezés, a vezetés lelki ajándékát. És utána mondja, hogy nyelvek nemeit. Érdekes, hogy nem egyszerűen annyit mond, hogy nyelveket, hanem ezzel a megkülönböztető kifejezés, hogy nyelvek nemeit, amivel rögtön utal arra, amit a későbbiekben kifejt, hogy értelmes nyelvekről van szó, hogy egyeseknek a nyelvtudása, az idegen nyelvek ismerete, a fordítás, a tolmácsolás készsége, ez szintén a Szentlélek fokozhatja fel a képességeket, és adhat ilyen megbízatást, amit a gyülekezet szolgálatában érvényesíteni tud. Tehát ebből a felsorolásból rögtön érződik, hogy az apostol miket tart magasabb rendű szolgálatoknak. A későbbiekben majd látni fogjuk, hogy a korintusiak nagyra tartották, különösképpen a nyelvadományt, a legnagyobbra, és ezt egyetemes érvényűnek, az apostol itt tudatosan a legutolsónak helyezi ezt, és az összes többit sorolja elé. Utána a 29.-30. versben megkérdezi, avagy mindnyájan apostolok-e, vagy mindnyájan proféták-e, avagy mindnyájan tanítók-e, avagy mindnyájan csodatévő erők-e, avagy mindnyájuknak van egy gyógyításra való ajándéka, avagy mindnyájan szólnak-e nyelveken, avagy mindnyájan magyaráznak-e. Ezekből a kérdésekből azt hiszem mindenki hallja, hogy az apostol ezzel azt akarja mondani, illetve pontosabban megismételni, és még egyszer hangsúlyozni, és még világosabbá tenni, amit előzőleg már elmond a 12. fejezetben, hogy amilyen különbözőek az egyéniségek, olyan különbözőek a lelki ajándékok, és a Szentlélek ezeket osztogatja, amint akarja. Tehát azt mondja, különbség van az ajándékokban, de ugyanaz a lélek. A korintusieknál megjelent az a szemlélet, hogy a nyelvadomány az egy olyan ajándék, amit mindenkinek meg kell kapni, az egy bizonyos hitelesítő jel. És az apostol itt ezzel a kérdés sorozattal megkérdezi, mindenki proféta? Ahogy nem proféta mindenki, ugyanúgy nem kapja a nyelvadomány sem mindenki. És végig kérdezi az összes lelki ajándékokról, van olyan lelki ajándék, amit mindenki megkap? És azt mondja, nincs. A néven nevezi a nyelveket, és mindnyájan szólnak a nyelveken? Ugye csupa költői kérdés, benne rejlik a válasz, nem. A lelki ajándékok különbözőek, ahogy előbb is elmondtam. És ezek után a 31. versben ezt mondja, igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. Tehát itt láthatjuk, hogy az apostol gondolataiban kifejezetten élez az eszme, hogy vannak elsőrendű lelki ajándékok, és hogy az ember kérheti az Istent, és vágyakozhat a lehető legjobbra és a legtöbbre, ami csak az ő egyénisége szerint lehetséges. És az apostol látható, hogy nem az utolsó helyre tett a lelki adomány tartja a legfontosabbnak, hanem azt mondja, törekedjetek a hasznosabb ajándékokra. És utána hozzáteszi, és ezen felül még egy kivált képen való utat mutatok nektek. Ez most tulajdonképpen megint csak egy hiányos mondat, mert az ember azt kérdezi, kivált képen való utat mire? Mire? Kérdés, hogy mivel egészítsük ki. Először is figyeljük meg, hogy az apostol, amiről itt beszél, azt nem sorolja a lelki ajándékok közé. Szóval nem azt mondja, hogy törekedjetek a hasznosabb lelki ajándékokra, de ezen felül megmutatom nektek a legkülönbb, legcsodálatosabb lelki ajándékot. Nem. Hanem ezt megkülönbözteti a lelki ajándékoktól, és így fogalmaz, hogy egy kivált képen való utat mutatok nektek. Mintha azt mondaná az apostol, hogy nagyon helyes, hogy törekeztek a lelki ajándékokra, elvileg ez nagyon helyes, de törekedjetek a hasznosabb ajándékokra, és én még valamit meg akarok mutatni nektek, ami nem is lelki ajándék, valami azon kívül és valami azon felül, valami kivált képpen való út ez, és akkor megint kérdezem, mire? Azt hiszem, ez lenne a helyes kiegészítése az üdvösségre, avagy a tökéletességre, és legfőképpen ezt ajánlom nektek. Mintha csak azt mondaná az apostol, hogy mielőtt bármi más lelki ajándékot kívánnátok, vagy ezeket a legmagasabb polcra helyeznétek a gondolataitokban, vagy a gyülekezeti gyakorlatban, kérlek, fogadjátok el tőlem ezt a tanúságtételt, hogy van valami lelki ajándékok fölött, valami rendkívüli, valami hatalmas, valami legfontosabb, ami egy kivált képen való út az üdvösséghez, avagy a tökéletességhez. És ezután következik a korintusi első levél 13. fejezete. És mindenki tudja fejből, nem meglepetés lesz nyilván az, ami ezután következik. Ki ne hallotta volna közülünk, hogy ennek a fejezetnek ez az elnevezése, amely az egész kereszténységben elterjedt, a szeretet himnusza. Tehát akkor tulajdonképpen mi ebben a pillanatban meg tudjuk válaszolni a kérdést, hogy mi az a kivált képen való út, amire minden lelki ajándéknál jobban kell törekedni az embernek, ami a legjobb út az üdvösséghez és a tökéletességhez, hogy ez a szeretet. És mielőtt most olvasnánk magát a szeretet himnuszát, egy dolgot megint jegyezzünk meg. Ugye a programunkon úgy szerepelt ez a téma, így olvashattuk ebben a megfogalmazásban, hogy a Biblia egyik gyöngyszeme, a szeretet himnusza. De most mindenki gondolkozzék el azon, amit előzőleg mondtam, hogy milyen gyülekezetnek iratott ez, és milyen háttéren, és milyen környezetben található ez a gyöngyszem a Bibliában. Egy züllött, kikötő város, sok problémával küszködő keresztény gyülekezetének ír az apostol. És olyan környezetben, hogy előtte megfed olyan paráznaságot, amely a világban sincs, ahogy írja, a világi hatóság előtti pereskedést, a versengést, az egymással való hadakozást, és pontosan ez a gyöngyszem, a szeretet himnusz. Ezt mondjuk nem a filippi belieknek írta, akiknek a kereszténységét annyira méltatja a filippi gyülekezetben, akinek megvallja, hogy lelkileg olyan közel áll hozzájuk, vagy nem írta ezt Timóteusnak, akivel hitben, lélekben tökéletesen egynek érezte magát. Szóval nem valamelyik munkatársának írta, vagy egy ilyen kiváló gyülekezetnek, hanem pont a korintusiaknak. És pontosan akkor, amikor ilyen keserves problémákat kellett helyre tenni a gyülekezetben. Tehát ennek önmagában van valami mondani valója, hogy az apostol mennyire bízott abban, hogy nehéz emberekből is lehet igaz embereket faragni, és hogy az apostol mennyire követte azt az elvet, amit így fogalmaz meg a római levélben, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik. Tehát, minthogyha az isteni szeretet megsokszorozná maga erejét, és még gazdagabban árasztaná a kegyelmét, mikor valakit nagyon mélyről kell felhúzni. mikor valakit nagyon nagy eltévejedésekből kell rendbehozni. Tehát ne felejtsük el, hogy a Bibliának ez a gyöngyszeme pont a korintusiaknak iratott meg, és pont egy ilyen környezetben található, ami önmagában tanulságos. És ezután olvassuk el az első három verset, amely értelemszerűen összetartozik, utána majd látjuk, hogy még két szakasza lesz ennek a szeretet himnuszának, tehát három fő egységre osztható szerkezetileg. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. Ahogy halljuk, hogy az apostol kezdi mondani, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, remélem, hogy mindenkinek, hogy így mondja, megvilágosodik, hogy az apostol gondolataiban ott van az a téma, amit elkezdett már a 12. fejezet első versében, hogy a lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, hogy tudatlanságban legyetek. És állandóan ott van a gondolatai hátterében, hogy hogy igazgassa helyre a gyülekezet tévedéseit. Ugye láttuk, hogy a 12. fejezet utolsó verseiben is írtja ezt a téves felfogást, hogy mindenkinek adatik például a nyelvadomány, hogy egy lelki ajándék sincs, ami mindenkinek adatik, és hogy vannak hasznosabb lelki ajándékok, és most nyilván az ő gondolkodás módukhoz igazodva mondja, hogy ha én embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, amiből azt tűnik ki, hogy a korintusiak ezt tartották a legmagasabb rendű lelki ajándéknak, a nyelvadományt, a nyelveken szólást, és valószínű, hogy így minősítették maguk között azt az érthetetlen nyelvet, mert ugye kiterül a 14. fejezetből, hogy érthetetlen nyelven is szóltak, önmaguk számára érthetetlen nyelven, hogy ez valamiféle angyalok nyelve. És az apostol itt abszolút nem száll vitába velük, hogy ez Istentől adott, vagy nem Istentől adott, angyalok nyelve, vagy nem, hanem csak egyetlen egyet szögez le, hogyha én embereknek nyelvén szólok a legcsodálatosabb emberi ékesszólással, sőt, ezt meghaladom, és egyenesen angyalok nyelvén prédikálok és beszélek, vagy teszek bizonyságot, de ugyanakkor szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Mindenki gondolkodjék el ezen a hasonlaton, hogy zengő érc, pengő cimbalom. Mintha az apostol azt mondaná, hogy valami hang hallatszik, de nincsen dallama, nincsen lelke, nincsen üzenete. Ugye milyen érdekes hasonlat? Zeng az érc, peng a cimbalom. Tehát, mintha az apostol azt mondaná, lehet neked akármilyen ékes szólásod, angyalok nyelvén, hibátlan tökéletességgel beszélhetsz a keresztény tanokról, és tehetsz róla tanúbizonyságot, de ha szeretet nincs benned, ez egy olyan szöveg, ami nem adja az igazi dallamot, a szeretet dallamát, ami nem közvetíti az igazi isteni üzenetet, az Isten szeretetének a kinyilatkoztatását az emberek számára. Hallatszik, hallatszik, valami zeng, szól, csak nem az, ami megérinteni az emberi lelket, tehát nem az, amit az Isten az emberekhez eljutatni kíván. És folytatja a második versben, ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is. Hát ez volt egy másik dolog, ami, mint a későbbiekből kiderül, a korintusiak nagyon nagyra tartottak. Ismerni a tanítást, a tudomány, minden zegét, zugát. Ugye a lelki ajándékok között a prófétálást is úgy is értették, hogy kijelenteni titkos dolgokat a jövőről, vagy az Isten rejtett dolgairól. Ha valaki ezt a lelki ajándékot elnyeri, akkor úgy gondolták, hogy ez az a legnagyobb magaslaton van. Ugye gondoljunk arra, hogy hamarosan a kereszténységet szinte meghódítja az úgynevezett gnosztikus irányzat, ugye, ami a gnózis görög szóból származik. Tehát ami azt jelenti, hogy az ismeret, a felsőbbrendű ismeret, a titkos ismeretbe való beavatás, dolgok végső lényege elrejtett ismeretéhez való hozzáférkőzés, ezek a legmagasabb rendű dolgok. Az apostol, hogy így mondjam, egy kicsit profán szóval ezt is lerántja, és azt mondja, hogy ez mind meg lehet, De ha szeretet nincs én bennem, semmi vagyok. De mond egy újabb dolgot, amit megint csak a korintusi a gondolkodás módjában nagyon előkerül helyen áll. Azt mondta, ha egész hitem van, és ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről. Egy nyilván Jézus Krisztus szavaira történik visszahivatkozás, aki azt mondta egyszer földi életében jelképes beszéddel, ha csak annyi hitetek volna, mint egy mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy szakadj ki tövestől, és menj a tengerbe, is úgy lenne. Vagyis hegyi problémák, akadályok is elhárulnának, megoldódnának, illetve eltűnnének az útból, hogyha igazi hitetek lenne, csak annyi is, mint egy mustármag. Tehát azt mondja, ha valakinek olyan hite van, hogy ilyen jelképes, átvitt értelmű hegyeket mozdít el vele, de ha ugyanakkor szeretet nincs benne, így mondja, semmi vagyok. Aztán még folytatja, és ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem, semmi hasznom abból. Hát, ha már valaki az önfeláldozás, ugye itt jön eddig volt a nyelveken szólás, volt az ismeret, a jövendőmondás, volt azután a hit különleges mértéke, és most jön az önfeláldozás. Ami az önfeláldozás megnyilatkozhat anyagiakban, hogy valaki a vagyonát feléteti, megnyilatkoztathat abban, hogy önmagát, a saját életét adja oda, hogy a testét tűzre adja, de ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Tehát ezzel az apostol azt mondja, hogy a szeretet az valami, ami kívül és felül van lelki ajándékokon és minden egyéb adományon, és az a természete, hogyha ez nincs, akkor akár a legmagasabb rendű lelki ajándékok is értéktelenek. Szóval ez a nélkülözhetetlen, ez a döntő, ez a lényeg, mindennek megvan a maga értéke, megvan a maga jelentősége, de ennek olyan természete van, hogy ennélkül semmi nem ér semmit. Semmi hasznom a bármiből ennélkül. És én magam semmi vagyok ennélkül, mondja az apostol. Megemlíteném, hogy sokan kérdezik, hogy hát van ilyen, hogy valaki szeretet nélkül a vagyonát feléteti, és a testét tűzre adja, ugye főleg itt szokták megkérdezni. És sokszor fogalmazzák meg így az írásmagyarázók, hogy ez olyan hipotétikus fogalmazás, hogy tudnélik, azt mondja az apostol, hogy még ha lenne is ilyen, hogy valaki a vagyonát feléteti és a testét tűzre adja, de szeretet nincs benne, akkor semmi haszna belőle, és ő maga semmi. Szeretném megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy nem is olyan nagyon hipotétikus ez a dolog. Hát emlékezzünk arra, ha valaki például Józsefus Flávius zsidó háború című könyvét olvasta, amikor a rómaiak Jeruzsálem időszámításunk után 70-ben történt ostroma idején meggyújtották az ő nemzeti büszkeségüket és a vallásos hitük hát központját, a templomot, akkor azt mondja, nem törődtek az életükkel, a testükkel, fogták a lángokat, és nem számított semmi, de volt bennük szeretet. Ugyanezek az emberek előzőleg pártoskodtak, ölték, gyilkolták egymást a városban. Egy olyan város volt, amit már az Isten kegyelme magára hagyott. Tehát azt kell mondanunk, hogy fantasztikus tud lenni a fanatizmus. És igenis lehet ilyen, hogy valaki valamilyen vallási fanatizmusból még a vagyonát is feléteti, meg még a testét is tűzre adja. De ha ennek az indítéka nem az Isten és tele barátai iránti hamisítatlan, valóságos szeretet, akkor ebből sincsen semmi haszna, és ő maga semmi, és semmiféle érdemet nem szerez vele. Megkérdezem, hogy ha valaki kicsit is ismeri a bibliai gondolatokat, a bibliai összefüggéseket, akkor érthető ez, hogy az apostol ilyen radikálisan fogalmaz így, hogy enélkül én magam semmi vagyok, és enélkül semmi hasznom akár a legmagasabb rendű ajándékokból, vagy képességekből, vagy tulajdonságokból sem. Azt kell válaszolnunk, hogy teljesen érthető, mert a Biblia szerint Isten a szeretet, ugye emlékezzünk János első levele kijelentésére, és az egész megváltásnak az az egyetlen célja, hogy az embert újra összhangba hozza Isten törvényével, ami azonos az Isten jellemével, ahogy az apostol mondja, a törvény betöltése a szeretet. Így mondja János apostol, hogy ha szeretet, akiben nincs szeretet, aki nem szeret, az nem ismeri az Istent. Azt mondja, ebből ismerjük meg, hogy közünk van az Istenhez, hogy a maga lelkéből adott nékünk, a szeretet lelkéből. Másik helyen azt mondja az apostol, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Szóval akár melyik végéről nézzük a Bibliát, ha az ember a nem nyer az Isten lelkéből, aki a szeretet lelke, ha a szeretet nem válik a gondolkozás módjává, nem válik a jellemévé, ha nem jut el a törvény betöltéséig, akkor semmiképpen nem üdvözül. Az egész megváltás műve meghiúsult az életében, és nem lesz eredményes, nem lesz alkalmas az Isten országára. Nem illeszthető be abba a világba, ahol a szeretet törvény uralkodik egyedül és kizárólagosan. Benne marad a bűnnek, az önzésnek a magva, a csírája. Emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus elmondta például a juhok és a kecskék példázatát, vagy a kecskék szétválasztása példázatát, amiben leegyszerűsítette a dolgot ide, hogy akiben az isteni szeretet úgy folyik, mint a hában a nedv, vagy a testben a vér, aki egyel a legkisebbek iránt is mindig, bármikor úgy, hogy nem is emlékszik rá, gyakorolja a szeretet cselekedeteit, az üdvözül. Aki ezt nem teszi, az erre nem alkalmas. Mintha csak azt mondta volna, amikor az emberfia eljön és beül az ő dicsőségének királyi székébe, ahogy a példázat fogalmaz, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és szétválasztja őket üdvösség és az üdvösségre való alkalmatlanság szempontjából, akkor csak ez az egy szempont fog létezni, hogy valakiben van szeretet, vagy nincs szeretet. Nem a szeretet szólamai, nem a szeretet alkalmi látványos cselekedetei, hanem a szeretetnek a gondolkodás módja, a szeretetnek a jellemé, természetté váló gyakorlása benne van-e az életében, vagy nincs. Igen, csak elgondolkoztató ez a példázat. És emlékezzünk arra, hogy Jézus a hegyi beszédben is szólt arról, hogy sokan fognak majd hozzájönni az ítélet napján, és sorolnak nagy dolgokat, hogy mi a te nevedben profétáltunk, sok nagy és csodálatos dolgot tettünk a te nevedben, és mégis elküldi őket, és azt mondja, nem ismerlek titeket, mert hamisságot cselekeztek. Tehát állandóan jelen van Jézus tanításaiban ugyanez. Pál apostol semmi újat, vagy semmi más nem mond Jézushoz képest, ugyanazt összegezi tömören, hogy az ember dicsekedhet akármekkora lelki ajándékokkal, hivatkozhat akármilyen nagy cselekedetekre, amit ő Krisztus nevében végrehajtott, és ő őszintén hitte, a maga mi voltában hitte, hogy ő ezzel ő érdemes vallásos cselekedeteket hajt végre. Ha nincsen benne a szeretet, teljesen nem járta át a lényét, nem alkalmas az Isten országára, és elvettetik az ítéletkor. Tehát így tökéletesen megértettük az apostol szavait. És hogyha erre a pontra eljutottunk, akkor most már tegyük fel azt a kérdést, hogy mivel foglalkozik a szeretet himnuszának a következő szakasza. Ugye a 4. verstől a 8. jön a szeretet jellemzése. És azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos szakasz, mert ha az apostol ilyen sorsdöntő dolgokat mondott ki a szeretetről, akkor nagyon hiányos lenne ez a csodálatos bizonyság tétele, ha nem mondaná meg azt, hogy mi a szeretet. Mert ha ez ennyire döntő dolog, hogy ha ez nincs, akkor semmik vagyunk. Ha ezzel nem rendelkezünk, akkor semmi hasznunk nincs, semmi más egyébből. Akkor nagyon kell tudni, hogy mi ez a szeretet. És az ember ebben a tekintetben nagyon könnyen eltéved. Én sokszor megfigyeltem, hogy az emberek két dolgot szeretnek magukról magabiztosan kijelenteni, és nem mindig elcsodálkoztam. Pontosan a két legnagyobb dolgot. Szeretik emberek így veregetni a vállukat, én igazságos vagyok, én igazság szerető ember vagyok, én mindenkihez igazságos vagyok. Megkérdezik, nem az egyik legnehezebb dolog ez a világon, mindig igazságosnak lenni. Gondolkodásban, emberek, helyzetek megítélésében, cselekedetben. Az emberek mégis úgy szeretnek dicsekedni vele, hogy én egy igazságos ember vagyok, én mindig mindenki iránt igazságos vagyok. A másik meg, amivel szeretnek dicsekedni, én mindenkit szeretek. Ismerjük ezt a, bocsánat, hogy így mondom, kedves nénik szólamát és bácsikét, én mindenkit szeretek. És az emberek olyan önfeledten megnyugtatják magukat, hogy hát ha az üdvösség feltétele csak a szeretet, akkor én nem félek semmit. Mert én ugyan nem tudok sokat, én nem vagyok egy nagy talentum, de én mindenkit szeretek. Hát ha ez az üdvösség mércéje, akkor semmi gond, akkor én ott leszek. De megint az emberek a legnehezebb dolog tekintetében nyugtatják meg magukat olyan könnyen, pedig igazi szeretetet gyakorolni a leghatalmasabb dolog. Tulajdonképpen ugyanaz, mint igazságosnak lenni. És ezért nagy szükség van arra a jellemzésre, ami ezután következik, hogy az apostol félreérthetetlenül megmondja, hogy mi a szeretet. Hát most érezzük magunkat úgy mindjárt, mintha egy tükörben néznénk, és hogyha ebben a pillanatban valami kis halvány glóriát akaratlanul is érzünk a fejünk fölött, hogy azért mi egy kicsit legalább szeretünk, lehet, hogy ez teljesen le fog foszlani rólunk, amikor az apostol jellemzését végigolvassuk, és lehet, hogy egyszerre csak úgy járunk, hogy úgy érezzük, hogy a Jézus boldog mondásai első fokára jó, ha fellépünk, hogy boldogok leszünk, mert legalább a lelki szegénységünket felfedezzük, hogy ez még mennyire hiányzik. Tehát így kezdi az apostol, a szeretet hosszú tűrő. Az itt található görög szó makrotűmej. Azért mondom a görög szót, mert ugye makro, ezt mindenki hallja, nagy, makrotűmej, nagy türelmű. Hosszú tűrő vagy nagy türelmű. Hát ha csak annyit mondaná az apostol, türelmes, én szerintem akkor is megbuknánk. De ha még ezt mondja, hogy nagy türelmű, meg hosszú tűrő, akkor mi van velünk? Tehát még csak egyet mondott, pedig itt négy verszakon át következnek, és az ember már se jól érzi magát. De hadd kérdezze meg, van köze a türelemnek és a nagy türelemnek a szeretethez? Mitől vagyunk türelmetlenek? Bármiféle türelmetlenségnek mi a gyökere? Különösképpen, ha nem helyzetekre, emberekre vagyunk türelmetlenek. Persze a helyzetekre, azzal is embereknek ártunk. Miért vagyunk türelmetlenek? Mert most én él, engem feltartóztat, nekem terhet jelent. Tehát, mert az ember nem tud méltányos, igazságos, másokra tekintő lenni, megérteni, méltányolni helyzeteket, körülményeket, emberi szituációkat. Tehát a türelmetlenségünk, amit annyira szeretünk mentegetni, és amit annyira igazoltnak találunk az életnek sokszor kétségben, nagyon nehéz helyzeteiben, az a valóságban az önzésnek a tűtközése. Az apostol azt mondja, akiben valódi szeretet van, az nagy türelmű, az hosszú tűrő. Az mindig méltányos, mindig türelmesen tud fontolni, megítélni helyzeteket. És utána így folytatja. A szeretet nem irigykedik. Ugye, hogyha arra bizonyos sárga irigységre gondolunk, amit szoktunk emlegetni, akkor megint megnyugtatjuk magunkat. Na legalább itt engem ez nem terhelt, és soha életemben nem voltam irigy. De azt figyelmeztet bennünket Jakab apostol, így írja, azt gondoljátok, hogy ok nélkül mondja az írás, hogy irigységre kívánkozik a bennünk lévő lélek. És a 10. parancsolat nem ezzel a témával foglalkozik, mikor azt mondja, ne kívánd azt, ami a te fele barátodé. Tehát ne csak az irigységnek arra a végletes, csúnya, nyers formáira gondoljunk, hanem bármiféle észrevétlenül felbukkanó vagy meghúzódó versengés vagy féltékenység a másik iránt. Ugye, ha már ilyen szavakat mondok, hogy versengés, vagy ilyen szavakat, hogy féltékenység, vagy könyöklés az első helyért, akkor már nem biztos, hogy azt mondjuk, hogy az irigységnek még a szellője se lebbent meg bennünket soha. Nézzünk tovább. Azt mondja, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Itt tulajdonképpen két rokonértelmű szó van, így lehetne még a kifejezéseket mondani, hogy ez az itt tárgyalt dolog világos legyen, hogy nem dicsekszik, nem önhit, nem magabiztos, nem fújja föl magát, nem magasztalja fel magát, indokolatlanul és oktalanul, és nem törekszik mások felé. Szeretném megkérdezni, lebecsülhetjük ezt a dolgot? Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez az a rejtett kovász, amely a legjobban fenyegeti az embert. Ez a sátáni ősbűn. Ugye ha igaz az, hogy az önzéssel fertőzöttek vagyunk mindannyian, ha igaz az, hogy születésünktől fogva hajlunk az önszeretetre, ha ebben a Bibliának igaza van, akkor ennek a legalapvetőbb kiütközése az, hogy én az első helyre, hogy az ember kicsit magát felértékeli, hogy magát feltornázza, hogy szereti magát egy kicsit mutogatni, szeret egy kicsit dicsekedni, szeret elismerést szerezni a maga számára. Megint csak kérdezném, hogy ki az, aki azt meri mondani, hogy őt meg sem érinti ez a dolog, hogy ő hozzá sem férhet. Ha igaza van a Bibliának, hogy minden emberi lény hajlik az önzése az én szeretetre, akkor az is igaz, hogy ez az a kísértés, amire kivétel nélkül minden ember hajlik. De a Biblia azt mondja, hogy aki igazi szeretetre jutott, az attól az irigység is távol áll, senkivel az égvilágon nem akar versengni, mert az az életel, hogy úgyis a másikat teszi maga elé, és soha semmi ilyen beteges vágya nincs, hogy ő magát mások fölé emelje, magát érdemtelen és indokolatlanul dicsérgesse, vagy dicsőítesse, semmiféle dicsőség szomjat nem ismer. De ez mennyire így van Jézus Krisztus példájára, hadd hivatkozzam, aki maga volt a megtestesült szeretet. Azt mondta egyszer szomorúan, Hogyan hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget? És azt a dicsőséget, amely az egy Istentől jön, nem keresitek. És így mondta határozottan, emberektől dicsőséget nem nyerek. Jézus Krisztust meg sem érintette, mivel ő volt a szeretet megtestesítése, őt ilyesmivel megközelíteni nem lehetett. Vagy ha pedig az irigységről, a versengésről, a féltékenységről van szó, akkor gondoljunk egy pillanatra Keresztelő Jánosra, akiről azt mondta Jézus, hogy nem volt nagyobb emberektől születettek között, az erkölcsi értékek kategóriájában nem volt nála nagyobb. Meg lehetett őt közelíteni a féltékenységgel, a versengéssel. Hiába mentek a saját tanítvány, most ő hozzá megy mindenki. Elő János mosolyogva mondta, neki növekedni kell, és nekem alábszállni. Ez itt tökéletes rendben van. Ezzel telik be az én örömem. Tehát gyakorlati példákat láthatunk a Bibliában, hogyha egy ember valóban telítődik az isteni mennyei szeretettel, akkor ezeknek a dolgoknak a fertőző miasmái meg se tudják közelíteni. Bevehetetlen vár az ilyenfajta kísértéseknek. Nézzük tovább. Azt mondja, nem cselekszik égtelenül. Ez nagyon érdekes kifejezés, mert az eredeti görög szövegben szó szerint így lehetett volna, nem cselekszik a szemére ellen. Igazából arról van szó, hogy a nemi élet területén nem viselkedik szeretetlenül. Azt hiszem, nem kell fejtegetem, milyen hatalmas dolgot mond ezzel az apostol. Hogy nem, itt nem viselkedik szeretetlenül. Az önzés mennyire kiütközhet, és mennyire más, amikor valaki ezen a téren sohasem viselkedik szeretetlenül, szeretet hiány. Azután tovább így folytatja, nem keresi a maga hasznát. Megint óriási mondat. Mi az, hogy valaki egyáltalán nem keresi a maga hasznát, se anyagiakban, se másban? A Bibliában csodálatos példákat találunk erre nézve. Gondoljunk egy perc egy Ábrahámra. Ugye ő a nagy tiszteletű pátriárka, ő nevelte föl az unoka öcsét, Lótot, és mégis mikor választani kell kedvező és kedvezőtlen hely között, akkor azt mondja az unoka öcsének, kérlek, válasz, ha te jobbra megy, én balra megyek, és fordítva. És mikor Lót van olyan önző, hogy a jobbik részt kiválasztja, akkor nem ütközik ki a dolog Ábrahámból, és azt mondja, jó, hát én mondtam neked, de mégis elvártam volna, hogy illendően választasz. Hát azért ez mégis nekem jár a jobbik rész. Hanem teljes nyugalommal tudomásul veszi, mert abszolút hiányzott belőle ez a lelkület, hogy a maga hasznát keresse. Vagy ott van egy Józsué a Bibliában, aki a honfoglalás vezére volt, ugye, amikor Izrael népe Kánaán földjét birtokba vette, és ő irányította az ország felosztását is. És néha olyan kis mozzanatok is olyan szépséges mondani valót hordoznak, mert a Biblia feljegyzi, hogy mikor a felosztás kész volt, akkor ő is kért magának és a nemzetségének egy várost, és ennek a városnak ez lett a neve, hogy Timnát-Szeráh. Ezt lefordítva magyarra azt jelenti a megmaradt rész. Tehát aki az egész honfoglalás nagy vezére volt, amikor már népe legkisebbjét is kielégítették, akkor a megmaradt részt kérte magának. Tehát jó megjegyezni ezt a jelszót. Az nem keresi a maga hasznát, akinek mindig jó a megmaradt részt. Jól ellenőrizhetjük magunkat vele. Amíg nekünk nem ilyen a gondolkozásunk, hogy nekem ez nem fontos, én nem könyökök, én nem versengek senkivel, van Isten, aki rám gondot viseljen. Én csak törekszem igazságos lenni, és az Istentől várom, hogy az én, ami számomra szükséges, arról gondot viseljen, az az ember, aki tényleg az igazi szeretet éltet, annak az embernek mindig jó lesz a megmaradt rész, és soha se fog senkivel versengni, vitatkozni, meg egy percig se terhelik le a lelkét az ilyenfajta problémát. Hát megkérdezem, jól állunk még a szeretet dolgában? Még meri bármelyikünk mondani, hogy hát ha ez az üdvösség feltétele, jó, akkor nagyszerű. Nem, azt hiszem, hogy mindnyájan érezzük a lelki szegénységünket. Azután így folytatja az apostol, hogy a továbbiakban nem gerjed haragra. Most már talán nem is mondok semmit, ki az, aki azt meri mondani, hogy nem gerjed haragra. De megint a haragra gerjedés miből származik. Micsoda kiváló tükröt tár az apostol elénk, hogy lássuk, hogy van-e szeretet bennünk, vagy nincs. Gazdagok vagyunk a szeretetben, vagy nagyon is szegények vagyunk. Aztán folytatja, nem rója fel a gonoszt. Így is folytatnánk, nem tartja számon. De itt nyilván az igazi, nagylelkű, végérvényes megbocsátás készségéről van szó. Hányan tudnak úgy megbocsátani, ahogyan az Isten? Akiről azt mondja a Biblia, hogy a tenger mélységébe veti minden bűnünket. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el a mi bűneinket. És azt mondja az embernek, én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat, és a te bűneidről, hogy mondja, többé meg nem emlékezem. Tehát az az ember hasonlít ehhez az isteni szeretethez a maga magatartásában, abban az emberben nyilatkozik meg az isteni szeretet, aki hasonlóképpen nem tartja számon a gonoszt, hanem eltörli a megbocsátott, elrendezett bűnt, mint a felleget, messze-messze a háta mögé veti, és arról soha többé nem emlékezik. Ugye ez a szép is mondás, amit keresztények is nyugodtan a szájukra vesznek, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Akkor legalább, aki keresztény, miért mondja azt, hogy megbocsátok, mert tudni, itt nem megbocsátás. Szóval legalább ilyen ellentmondást nem kéne kimondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Mert még egyszer mondom, ez az isteni megbocsátás, hogy eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, mint a felhő, ami volt és nincs, és én azokról többé meg nem emlékezem. Nem tartja számon a gonoszt. Így lenne pontosabb fordítani. Aztán olvassuk tovább. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Ugye ilyenkor jön a fellélegzés, hát itt már csak mindenki megfelel. Hát ki az az elvetemült ember, aki örülne a gonoszságnak, és aki nem örülne az igazságnak. De akkor hadd kérdezzük valamit. Amikor valaki másokról rossz hírt terjeszt, amikor emberek összeülnek, és annyit tudnak beszélni valami rosszról, aki valami más követett el, akkor nem olyan ez egy kicsit, mintha valaki örülne a hamisságnak? Jegyezzük meg, hogy aki nem örül a hamisságnak, az nem fogja tárgyalni mások bűneit és hibáit. Az nem fogja nagy vehemenciával ezt boncolgatni, és másokkal megbeszélni, és kiteregetni, és továbbadni. Ha majd fedhetetlenek leszünk a beszédben, majd ha majd tökéletesen vigyázunk egymás jó hírére, ha majd inkább szeretettel rátakarnánk egy leplet a másik nyomorúságára, ahelyett, hogy mit pellengéreznénk ki, ha már egyszer történetesen előttünk feltárult, majd akkor elmondhatjuk, hogy mi már többé nem örülünk a hamisságnak. Aztán így folytatja tovább, de együtt örül az igazsággal. Miben nyilatkozik meg az, hogy ha valaki mindig együtt örül az igazságnak, ha örül az igazságnak, megkérdezem, miben nyilatkozik meg? Abban nyilatkozik meg, hogy a legkisebb jót azonnal elismeri és bátorítja. Nem? Hát nem ez az, amikor valaki együtt örül az igazsággal? Ha az igazságból bármi ezen a földön megnyilatkozik, és bárkiben megnyilatkozik, ő örül annak, elismeri, bátorítja, háláját, örömét fejezi ki vele kapcsolatban. Hát csak a családi életünkre gondoljunk. Mindig örülünk az igazságnak. Hányszor vannak ilyen megszomorodások? Úgy igyekszem, és észre sem veszed. A te kedvedért tettem, és neked egy szavad, egy semmi nincs rá. Hol nyilatkozik meg ezt, hogy együtt örül az igazságnak? Hányszor előfordul, hogy valaki egy nagyon alacsony szintről, nagy bűnök után elkezd elindulni, próbálkozik egy kicsit kivergődni, és akkor gyanakvással szemlélik, lesz ebből valami, úgy se lesz. Ahelyett, hogy az első jó mozdulatát bátorítanák, és együtt örülnének az igazsággal. Megkérdezem, nem növekedhetne sokkal többet az igazság ezen a földön, ha az igazság, a jó, a szeretet legkisebb megnyilatkozását nem mulasztanánk el elismerni, támogatni, segíteni, ösztönözni? Azután menjünk tovább. A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ugye itt szoktuk azt mondani, hogy itt már szinte szárnyalni kezd a szeretet himnusza, érezzük, hogy ez olyan összetartozó dolgok, de viszont nagyon félre lehet érteni a mi fordításunkban. Ugye szokták mondani, hogy egy asszonynak nagy köténye van, aki mindent eltakar, történetesen a férje nem úgy viselkedik. Hát mintha valami ilyesmi jutna itt eszünkbe, hogy a szeretet az hát mindent elfedez, mindent eltűr. Nagyon-nagyon félre lehet így érteni. Hogy is hangzik ez eredetileg? A szeretet mindent elfedez, valóban így, betakar, eltakar, nem pellengérezi ki a rosszat. Aztán így, hogy mindent hisz, mindent remél. De rögtön fölhívnám a figyelmet, ha ezután, hogy a szeretet mindent elfedez, ez következik, hogy mindent hisz és mindent remél, akkor gondoljuk csak meg a logikai összefüggést. Tehát nem úgy fedez el mindent, hogy minden rosszat eltűr, minden rosszat bevesz, hanem amikor utána ez következik, hogy minden hisz és mindent remél, akkor kiderül, hogy azon az alapon fedezi be, azon az alapon bocsátja meg, azon az alapon bocsát fátlat a múltra, hogy egy javulást, egy jobbat, egy győzelmet remél, hogy mindent hisz és mindent remél. nem olyan alapon fedezi be a rosszat, hogy tudomásul veszi, hogy megalkuszik vele, hogy menlevelet ad neki, hogy jogosnak tartja, hanem befedezi, fátlatból itt a múltra, de csak azért, mert mindent hisz, mert mindent remél, mert egy javulást, egy gyógyulást, egy győzelmet remél. És a végén, amit így mond, hogy mindent eltűr, itt nagyon fontos megemlíteni, hogy az itt található görög szó hypomonei. Ez a főnévi formában hypomoné nagyon sokszor szerepel az Új Szövetségben, azt jelenti, hogy álhatatosság, kitartás. Tehát itt nem arról van szó, hogy ilyen passzívan eltűri a rosszat, elszenvedi a rosszat, mindent meg lehet vele csinálni, hanem így lehetne mondani, mindent kiáll, minden körülmények között kitart. Itt a szeretet álhatatosságáról van szó, mert ez az eredeti fogalom azt jelenti álhatatosnak lenni, álhatatosan kitartani. És ez összefügg az előző szavakkal, hogy mindent hisz, mindent remél. Tehát ez azt jelenti, hogy a szeretet megbocsátja a múltat, és segítséget nyújt a másiknak, hogy győzzön, mellé áll, bíztatja, bizalmat ad neki, mindent hisz, mindent remél. És ebben hallatlanul sokat kiáll, kitartó és álhatatos szeretet. Így lehetne mondani, ez a másikért küzdő szeretet, ez a másikról le nem mondó szeretet, semmi körülmények között le nem mondó szeretet. Megkérdezem, megfelel a szeretetünk ennek? Hányszor előfordul, hogy azt mondja valaki a másiknak, jó, hát még egyszer megbocsátok, meglátjuk, hogy mi lesz. És hogyha a másik az első botlását elköveti, abban a pillanatban nem hisz és nem remél semmit, és közli is, hogy a maga részéről befejezte. Az apostol egész másképp mutatja be a szeretetet. A szeretet ugyan nem alkuszik meg a rosszal. Az isteni szeretetet teljesen félreértjük, ha azt gondoljuk, hogy a köpenye alá lehet minden gonoszt, rosszat rejteni és azt eltűrni. Nem. De a szeretet álhatatosan küzd a másikért. A szeretet mindent hisz, mindent remél, és nem adja fel, és kitart. Hogy is mondja az Ézsaiás könyve 42. fejezetében egy messiási zsoltár az eljövendő Krisztusról, hogy ő az, aki a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ha csak annyi a remény, hogy még pislog a gyertyabél, ha már olyan valaki, mint a megtört nádszál, de még egy parányi remény van, a szeretet álhatatos, a szeretet kitartó, a szeretet semmi szín alatt nem adja föl. Tehát ezt nagyon ajánlom, hogy különösképpen jegyezzük meg ezeket a mondatokat. A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és kitart, és álhatatos a végsőkig. Tehát ez a négy fogalom a legszorosabban összetartozik, és egymást értelmezik. És ezután mondja ki az apostol, a szeretet soha el nem fogy. Így lehetne szó szerint fordítani, soha nem esik el. Tehát a szeretet maga nem adja fel. Hallatlan kijelentés ez. Alig felfogható kijelentés. Tulajdonképpen azt mondja ki, hogy az igazi önzetlen szeretet az nem apad el attól, hogy a másik részéről nincs megfelelő válasz. Nincs függésben attól, hogy a másik részéről milyen viszonozás jön. Az igazi Istenéhez hasonló szeretet, annak a forrása az emberben magában van, az valóban a másikra tekintő és a másik javát kereső szeretet, és hogyha a másik részéről nem jön megfelelő válasz, akkor még inkább megsokszorozódik, akkor még inkább megnövekszik. Ez az a teljesen másfajta szeretet. És az a jellemző, hogy soha el nem fogy. A Biblia arról beszél, hogy ilyen az Isten szeretete. Ilyet mond a Timóteushoz írt második levél, második fejezetében Pál apostol, hogy Isten, ha mi hitetlenkedünk is hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Azt mondja, de ha mi megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Ezekből azt lehet megérteni, ha már kifejezetten megtagadják az ilyen szeretetet, tehát hogyha a szabad választásával az ember visszautasítja, akkor az ilyen szeretet tehetetlenné válik. De nem azért apad el, mert a másiknak a méltatlansága vezetett ide, hanem csak ha a másik a szabad választásával nemet mond és elutasít, akkor nincs erőszak. A szeretettel összeegyeztethetetlen a szabad választás megsértése. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. De amíg hitetlenkedünk, amíg vissza nem utasítjuk, amíg nem történik egy ilyen lezárás a mi részünkről, addig az Isten szeretete nem fogy el, nem adja fel. Sőt, hozzáteszem, elfogyni azután sem fogy el, csak ahogy az előbb említettem, tehetetlenné válik. Ez jut kifejezésre ebben a bibliai fogalomban, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. Ezt láthatjuk egy olyan jelenetnél, amikor Jézus könnyekre fakadt Jeruzsálem felett. Vagyis ebből azt láthatjuk, hogy amikor egy emberen nem tud Isten segíteni, mert az megtagadja őt, és most már a szeretett törvény értelmében nem teheti meg Isten, hogy érte tovább fáradozik. Az Isten szeretet szívéből most se fogyott ki a szeretet, a szánalom, a részvét, de most már ez a szeretet nem tud másképpen megnyilatkozni, nincsen más útja, nincsen több lehetősége, mint hogy gyászolja azt az elveszett teremtményt, bánkódik a gonosz miatt. És akkor egy pillanatra álljunk meg, ha bennünk igazi isteni szeretet van, akkor egy pillanatig se ütközünk meg ezen, hogy szeresd ellenségedet. Akkor egy pillanatig se okoz ez nekünk gondot, akkor ez természetessé válik. Akkor megismerjük ugyanezt, hogy ha egy emberen nem lehet segíteni, ha egy ember elutasít, elzárkózik, akkor nincs semmi harag, nincs semmi gyűlölet, hanem marad egy mély fájdalom, egy gyász, még mindig a gonosz miatt is bánkódó. Hadd említsek egy ószövetségi jelenetet. Sámuel prófétának mennyi keserűséget okozott Saul, Izrael első királya. Mennyire szembeszegült vele, mennyire elkeserítette a prófétát. És mégis, még mikor az Isten kimondta is, ő kimondta, hogy most már ne szólj nekem többet a Saul miatt, én elvetettem őt. Azt mondja, egész éjjel kiáltott az Istenhez Saul miatt. Egyszerűen nem tudta feladni. Vagy gondoljunk Mózesre. Azt mondta Isten, hogy eltörlöm ezt a népet. Mózes nem tudott belenyugodni. Pedig neki mennyi keserűséget okozta. Vagy emlékezzünk arra, hogy egy Jeremiás próféta hogy könyörgött azért a népért, akik nem csak hogy a szavára nem hallgattak, hanem a sáros verembe dobták, a halálra keresték. Tényleg rosszal fizettek neki a jóért. És mikor az Isten le akarta inteni, és azt mondta, ne könyörögje népért, mert túl vannak, a kegyelem idejük lezárult. A próféta még mindig küzdött volna a lelkével értük. Tehát itt láthatjuk azt, hogy a szeretet soha el nem fogy. Nem csak Krisztusnál látjuk ezt, nem csak Isten személyében, hanem azoknál a földi embereknél is, akik tényleg visszaalakultak az ő képmására, hogy bennük a szeretet semmilyen visszaéléstől el nem fogyott. És hogyha nem tudtak már tenni semmit, ha maga az Isten is lezárta a kegyelem időt, mert az ő szeretete is tehetetlenné vált, akkor megmaradt bennük is ugyanaz az érzés, ami az Istenben, hogy a gonosz miatt is bánkódó, fájlalja, gyászolja, és egyáltalán nem gyűlöli, vagy örvendezne a pusztulásán, vagy az elveszésén. És ez a kijelentés tulajdonképpen átvezet még egy következő szakaszhoz, tehát egy kicsit túl fogom egy pár perccel lépni az időt, még az utolsó szakaszról szóljunk. Még ezt megelőzően megemlíteném azt is, hogy az énekek énekének a híres sora is eszünkbe juthatnak, mikor kimondja, hogy a szeretet soha el nem fogy, mikor azt mondja, hogy a sok víz sem oldhatja el ezt a szeretetet. Ugye tehát előzőleg azt mondja, hogy az Úrnak lángjai. Tehát olyan tűzhöz hasonlítja a szeretetet, amit semmiféle víz, a sok víz sem tud eloltani. Gondoljunk arra, hogy milyen kifejező ez a hasonlat, hogy az igazi szeretetet semmi sem tudja megoltani. Ugyanúgy, mint ahogyan a nagy tüzet sem tudja, a sok víz sem eloltani. És azért mondom, hogy átvezet a következő szakaszhoz, mert ez a kifejezés, ami itt van, hogy a szeretet soha el nem fogy, úgy is érthető, hogy a forrása nem apad ki annak a lelkében, aki igazán isteni módon szeret, de úgy is érthető, hogy soha nem szűnik meg, soha se veszíti el az érvényét. És ez vezet át az utolsó szakaszhoz, ahol a szeretetnek a fontosságát úgy mutatja meg, hogy a szeretet örökérvényű, a szeretet nem fog elmúlni ezzel a világgal együtt, a szeretet soha nem veszíti az érvényét, az egész világ mindenségben ez az erkölcsiség, az élet, a boldogság örök fundamentuma. Így olvasom. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Egy pillanatra álljunk meg. Az apostolnak látjuk, még mindig ott van a gondolataiban, akárhogy szárnyal a szeretet himnusza, de ott vannak a fejében a korintusi hívőknek a problémái. És most megint megmutatja nekik egy más oldalról, ugye tényleg olyan apostoli bölcsességgel és szeretettel annyi felől próbálja őket rendbehozni. Most meg előzőleg megmutatta, hogy ha szeretet nélkül semmit sem érnek azok a dolgok, amiket nagyra tartanak, nyelvek, tudomány, prófétálás. Most meg így mutatja meg, hogy ezek mind megszűnnek, de a szeretet nem szűnik meg.
De egy pillanatra álljunk meg, talán még nekünk is rosszul esik. Mert hogy jövendőmondások, proféciák eltöröltetnek, isteni kijelentések. De aztán azt mondja, hogy nyelvek megszűnnek, még ezen se búslakodnánk. De amikor azt mondja, hogy ismeret eltöröltetik, akkor egy pillanatra megdöbbenünk. Mert nyilván őt az újjáteremtett földre utal, az új világra, amit Isten teremt. És mindannyiunkban megjelenik az a kérdés, hogy akkor az apostol azt akarja mondani, hogy aminek itt örvendezünk a földön, és nagy szorgalommal gyűjtögetjük az ismereteinket, többek között eljövünk előadásokra, hallgatunk, jegyzetelünk. Hát minek csináljuk, hogyha az apostol kijelenti, hogy az ismeret is eltöröltetnek. Hát ez is csak valami ideig való, és csak erre az életre szóló dolog. Hát ez is egy ilyen ingatag dolog, hogy azt mondja, az ismeret is eltöröltetik. És nem csak a Biblia ismeretünkre gondolunk, hanem egyéb ismereteinkre is. Mennyi fáradtsággal, mennyi küszködéssel szerezzük meg őket. Másrészt milyen valódi értéknek érezzük, milyen kincset jelentenek sokszor. Hát ezek is eltöröltetnek. Az emberben még az is felmerül, hát nem tudom, vágyakozom-e az Isten országába, ha ott még az ismeret is eltöröltetik. Hát mi lesz ott, hogyha ott nem lesz ismeret, vagy nem lesz ez érték, és ezt itt hagyjuk. Hát akkor miért kívánkozzunk mi oda? De figyeljük meg, hogy az apostol rögtön gondol arra, hogy ezt lehet így érteni, és kezdi szépen, türelmesen, világosan megmagyarázni, hogy miért mondja ezt. Mert részszerint van bennünk az ismeret, részszerint a prófétálás. De amikor eljön a teljesség, a részszerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Megkérdezem, miért töröltetik el az ismeret? Azért, mert egyáltalán nem lesz ismeret az új földön. Dehogy. Azért, mert amikor a teljesség eljön, részszerint valóra nincs szükség. Megnyugodhatunk ezen? Lesz ismeret, csak a mostani részszerint való szerint a teljesség. Ki fog akkor bánkodni a részszerint valóért, ha helyette a teljességet kapja? És utána így folytatja az apostol, hogy mikor gyerek voltam, úgy szóltam, és úgy értettem, mint a gyerek. Szeretném valakitől megkérdezni, buta egy gyerek? Dehogy buta. Hát nem véletlenül gyűjtjük a gyerek bölcsességeket. A maga korához és a körülményeikhez képest rendkívül okos. És rengeteg dolgot megragad a valósághoz. De ki az közülünk, aki mikor felnőtté lett, ne jutottak volna eszébe ilyen gyerek meditációk, meg gyerek értelmezések, és el nem mosolyogta volna magát önmagában is, hogy miket is gondoltam én gyerek fejjel az élet dolgairól, erről meg arról, és hát olyan jó ízűen elmosolyodik rajta, hogy visszagondol erre. És persze, hogy elhagyja az ember felnőtt korában a gyerekhez illő dolgokat. Micsoda csodálatos hasonlat az Isten országára. Mintha azt mondaná, ami ismeretünk van, ott úgy fogjuk érezni, hogy a földön úgy gondolkoztunk és úgy értettünk, mint a gyerekek. Ahhoz a felnőtt ismerethez képest, amit ott nyerünk. Sajnálja egy gyerek a gyerek ismereteit? A gyerekkor ártatlanságát igen. De senki se akarna a gyerek értelemmel vagy a gyerek ismeretekkel járni a felnőtt életben. Tehát nincs miért búsulnunk. Az ismeret csak azért töröltetik el, az ismeret, amivel most rendelkezünk, mert jön helyette a teljesség. Csak azért, mert a gyerek értése és a gyerek gondolkodása helyére jön a felnőtt értés és a felnőtt gondolkodás. Még egy hasonlatot mond az apostol. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most részszerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Ugye a mostani kiváló tükreinkre gondolunk, akkor nem olyan világos ez a hasonlat, de ha az ókori acéltükrökre, amelyek csak egy homályos képmást adtak vissza, akkor rögtön értjük, hogy az apostol azt mondja, ugye még a Pál korában nem léteztek a mai tükrök, hanem csak a fémtükrök, akkor azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk, de akkor színről színre. Tehát ez egy újabb hasonlat. A mostani látásunkhoz, ami olyan, mint a homályos tükör általi látás, ehhez úgy fog viszonyulni az Isten országában rendelkezésünkre álló ismeret, mint a szemtől szembe való tiszta látás. És így mondja, hogy akkor úgy fogunk ismerni, mint ahogy minket ismer most nyilván az Isten. Hát ez aztán mindennek a koronája. Az ember alig tud belegondolni. Úgy fogjuk ismerni Istent és az Isten összes dolgait, ahogy ő ismer most minket. Lehet ennél többet mondani. Azt mondja a Jelenések könyve 22. fejezete, a megváltottakról látják az ő arcát, és neve homlokukon lesz. Szemtől szembe fogják látni. És szemtől szembe fogják megérteni az Isten összes dolgait. Tehát úgy fogjuk ismerni őt, ahogy most ő ismer minket is a mi dolgainkat. Felfoghatatlan ígéret. Ki az, aki még sajnálná a nyelveket, vagy sajnálná a tudományt, a jövendőmondást, ami itt marad ezen a földön? De az apostol mindezzel csak azért foglalkozik, hogy az utolsó versben még egyszer kimondja, mint a nagy finálé lenne. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Mintha azt mondanám, most lássátok meg, hogy miért mondtam, hogy egy kivált képen való utatot mutatok néktek. Miért mondtam azt, hogy ez a leghasznosabb lelki ajándékoknak is fölötte van, és a legszükségesebb és a legfontosabb. Mert ez az, ami töretlenül megmarad, ami átvitetik az Isten országába. Felmerülhet az a kérdés, hogy miért mondja az apostol először azt, hogy a hit és a remény három marad meg, és aztán azt mondja, hogy a szeretet. Egy pár sort szeretnék Calvintól idézni, aki nagyon szépen a következőket mondta, mert még a hitet egy kicsit értjük, mert úgy sejtjük, hogy ugye hát a szeretet az végül is a hit gyümölcse. Mindenre hitáltal jutunk el, az isteni szeretetre is. De hogy kerül ide a remény? Azt hiszem fején találta a szöget Calvin János, amikor ezt írta. A remény nem más, mint a hit álhatatossága, kitartása. A hit a reménység anyja. Ugye milyen szép mondatok? Hát így mondja az igenem, hogy Pál Jézus mondta, hogy boldog azok, akik látnak és hisznek, illetve mondta Tamásnak, hogy boldog vagy, mert láttál és hiszel, de boldogabbak, akik nem látnak, hanem hisznek. Azt mondja, hogy Pál a zsidókhoz írt levélben, hogy a hit az a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nagyon szép és igaz ez a mondat. A remény nem más, mint a hit álhatatossága és kitartása. Hogy olvastuk egymás mellett előtte a szeretet himnuszában? A szeretet mindent hisz, mindent remél. Mert tényleg erről van szó, hogy a reménység az a hiten alapszik. Így is mondja, a hit a reménységnek az anyja. Tehát azért jelenik meg ez a kettő együtt, ami tulajdonképpen egy. A remény tényleg az álhatatos hit, mert ezekből születik a hit. Ezeknek a köz, illetve a szeretet. Ezek által juthatunk el a szeretethez. És Calvin mond még egy szép meghatározást. Azt mondja, a hit és a remény, ha megvan bennünk, önmagunkat jutunk ezek által lelki előnyükhöz. De a szeretet az olyasmi, ami másokra is kiterjeszti az áldását rajtunk kívül. Ezért magasabb rendű a hitnél és a reménynél is. Avagy így is megfogalmazhatjuk, hogy valaminek a gyümölcse még nagyobb, még magasabb rendű, mint az, ahonnét elindul. Tehát a hit és a remény által jutunk el a szeretethez, de a szeretet a gyümölcs, a szeretet a cél, a szeretet a beteljesülés. És a szeretet az, ami nem csak magunknak hoz áldást, mint a hit és a remény, hanem rajtunk kívül még másokra is kiáradnak a jó téteményei. Ezért fejezi be végül az apostol ezzel a mondattal, hogy a legnagyobb a szeretet. Hát én szívemből kívánom, hogy a szeretet himnusza új fényben ragyogjon mindannyiunk emlékezetében, a ma hallottak alapján is, és mindannyian tényleg azzal a meggyőződéssel menjünk el, hogy a legnagyobb a szeretet. És ez a kiváltképpen való út a tökéletességhez és az üdvösséghez, amire mindenek felett és mindenek előtt törekedjék az ember. Mert ha ez nincs, lehet nekünk akármink, mégiscsak szegények vagyunk lelkileg, mégiscsak alkalmatlanok az üdvösségre, semmi hasznunk semmiből, és mi magunk pedig semmik vagyunk. Ez az apostol szavainak a summája. Amikor én befejeztem az előadást, mivel most hosszabb szünet következik, és még egyszer elismételem, hogy január 11-én lesz a következő alkalom, tehát nem január 4-én, hanem január 11-én, néhány még program még van itt, és a következő alkalommal osztani fogjuk. Tehát kívánunk mindenkinek nagyon jó pihenést, testi-lelki pihenést, a szeretet gyakorlását és sok örömet az esztendő végén, és várunk vissza mindenkit január 11-ére, Reisinger János fogja folytatni a Korintusi első levél 14. fejezetével. Ha valaki elmenni, hogyha igaz ez, hogy a szeretet soha el nem fogy. Én úgy gondolom, hogy amit elmondtunk, abból tulajdonképpen kikövetkeztethető, ugye? Tehát azt mondhatjuk, amit Isten is cselekszik, hogy mindaddig elmegy, amíg mi meg nem tagadjuk. Tehát mindaddig el kell mennünk a szeretet erőfeszítéseivel, amíg valaki ezt végérvényesen és elszántan vissza nem utasítja. Azért, mert akkor már a szabad választását sértenénk vele, és van még egy nagyon fontos törvényszerűség. Ha valakit akkor részesítenek még több és több szeretetben, mikor ezt ő már, hogy így mondjam, semmilyen szinten nem veszi be, akkor ez inkább ingerlés megkeményíti. Tehát nem javára van, hanem hasznára. Tehát ha egy kritikus ponton túlhaladt valaki, visszautasította a szeretetet, vagy az isteni kegyelmet, azt ő kifejezetten megtagadta, és utána még mindig adni akarják ezt neki, vagy még mindig fáradozni érte, akkor ez inkább rosszabbá teszi őt, ingerli, dühöt, ellenállást hoz ki belőle még sokkal inkább. Tehát a megkeményedési ponton, így mondjam, a megkeményedési ponton, vagy a nyílt és végérvényes megtagadáson túl nem szabad a szeretetet erőltetni senkire. De amíg ez a megtagadás nem történik meg, addig a szeretet határtalanul kell, hogy érvényesüljön és megállíthatatlanul, így, hogy a szeretet soha el nem fogy. Hogy nincs tovább, ugye? Tehát ezt ő természetesen meghajolt az Isten elgondolása előtt, illetve az Isten látása előtt, mert nem arról van szó, hogy a prófétában több szeretet lett volna, mint az Istenben, mert Istennél több szeretet senkiben sem lehet, és éppen ezért tudta azt a próféta, hogy ha a szerető Isten is azt mondja, hogy ne könyörög, akkor ő látja azt, amit az ember nem lát. Hogy ezek az emberek túlléptek a megkeményedés pontján. Tehát a próféták maguk, ugye, akik nem látnak bele az emberi szívekbe, nem tudták pontosan megállapítani, hogy valaki túl van ezen, vagy nincs. És tanúságot tettek arról, hogy ami őket illeti, az ő lelkükben nem apadt el a szeretet forrása. De amikor az Isten azt mondta, hogy nincs miért tovább, akkor ezt ők természetesen megértették, és hogy így mondjam, leálltak meg. Tudták, ha a szeretet Istene hoz ilyen végzést, akkor nincs szükség arra, és lehetetlenség is, hogy ember akarja azt felülbírálni, vagy ember akarja jobban szeretni, mint az Isten. Nem, hanem csak arról van szó, hogy valóban hiteles, határtalan szeretet volt Mózesben a nép iránt. Mert most szeretnék valamit kérdezni. Van-e közöttünk, aki már úgy igazán valakit féltett, hogy túljut a megkeményedés pontján, és esetleg nem lehet rajta segíteni? Ez egy olyan borzalmas valami. És az ember azt érzi, hogy nem tud lemondani. Hát könnyű lemondani egy emberről, könnyű belenyugodni, hogy nem lehet segíteni. Tehát, hogy így mondjam, Mózes itt nem vitába szállni akarta Jóistennel, hanem igazi hiteles szeretet volt benne, újra csak ezt tudom mondani. És az érzelmei szintjén, ami az érzelmeket illeti, ő fel nem tudta adni, és le nem tudott mondani, és be nem tudta venni a lelke azt a gondolatot, hogy ezeken az embereken már nem lehet segíteni. És ez így helyes is. Tulajdonképpen, ami bennünk se fogyhat el soha megmentő szeretet forrása, csak éppen ez segít, hogy tudjuk, hogy az Istennél szeretőbb ember nincs, és az Isten belelát a lelkekbe, és ha az Isten azt mondja, hogy már nem lehet segíteni, és ő azt mondja, hogy ne könyörjük tovább, akkor tudjuk, hogy ezelőtt meg kell hajolnunk. De ez ugyanolyan, mint Pál apostol, lehet egy másik példát is hozni Mózes mellett, hogy Pál apostol azt írja a római levélben, hogy a bizonyságot teszek, mondja a zsidókról, hogy buzgóság van bennünk, de nem az igazi megismerés szerint. És azt mondja, ha lehetséges lenne, akkor én kívánnék én magam átokká lenni, hogy az én népemet megmentsem. Vagyis azt mondja, ha lehetne ilyen, hogy valaki megváltja a másikat. Ha lehetne az, hogy én elkárhozok, és ők üdvözülnek. Ha lehetne ilyen. Szóval annyira nem tud a lelkem belenyugodni, hogy elvesztenek, hogy lemondani róluk. Megtenném. Mindent megtenném. Hát tudjuk, hogy ezt nem lehet. Szóval tehát ez mind az az eset, hogy az ember érzelmei változatlanok is, és szenved, és bánkódik. De az értelmével felfogja, és tudja, hogy az Istennek igaza van, hogy ezt nem lehet megtenni, és nincs mit tenni tovább. Tehát ezekről az esetekről van szó. Tessék, kinek lenne más kérdése? Tessék? Tessék, nyugodtan ülve, maradj nyugodtan ülve csak. Igen, tessék? Hát nagyon gyakorlati probléma, és azt hiszem, sokan találkoznak ezzel. Legelőször is azt szögezzük ki, hogy emberek között a legrosszabb csalódásokra is lehet számítani. Szóval csak akkor számítjuk el magunkat, ha jobbat várunk. És szív igaz, hogy emberek, akikben nincsen szeretet, azok a szeretet teljes magatartást tanúsító emberrel határtalan visszaélésekre képesek. Szívfájdító visszaélésekre. Szóval semmiféle illúziót nem kergethetünk, mert gondoljunk arra, hogy Jézus Krisztus ő milyen volt. Ő volt tényleg a megtestesült szeretet, és mintha ingerelte volna az embereket, szóval határtalan és vég nélkül mentek el a visszaélésben. És tényleg minél inkább akarjuk Krisztust követni, és tényleg nagyon sokat tenni valakiért vagy valakikért, néha már tényleg eláll az embernek a lélegzete, hogy emberek milyen visszaélésre képesek a szeretettel szemben. Szóval ez reális probléma, teljesen reális. A kérdés viszont az, hogy akkor mit csináljunk. Igen. Igen. Azt... Igen. Igen. Na most én ezt úgy tudnék segíteni, vagy azt hiszem úgy tudnánk megragadni a problémát, hogy azt mondjuk az önvédelem szót én kihagynám. Mert azt mondanám, hogy az önvédelmet már nem kell nekünk gondot fordítani, azt hagyjuk a Jóistenre, hanem talán azt kellene hangsúlyoznunk, hogy a szeretet az mindig igazságos. Szóval az isteni szeretetet sokan félreértik, azt gondolják, hogy ez egy ilyen ellágyulás, egy ilyen megadás, egy ilyen meghajlás a gonosz előtt is. Nem. A szeretet az csak azt jelenti, hogy egy olyan igazságosság, egy olyan jó akarat mindenki iránt, amit nem lehet megoldani, ahogy mondtuk, ami nem függ mások magatartásától, de mindig igazságos. Tehát, ha például nem tudom, egy munkahelyi szituáció, és hát valakit ott rendkívül igazságtanul, hogy így mondjam, leszorítanak a pályáról, és önzően is gonoszul, ne védje magát, ne replikázzon, ne harcoljon meg, de ami igazság, ami csak egyértelműen igazságosság és jogosság, az szeliden és türelmesen érvényesítse. Mert az igazi szeretet az olyan értelemben is keresi a másik javát, hogy mindig igazságos. Tehát a szeretet nem azt kívánja, hogy valamiféle furcsa bárgyúsággal mindenféle jogtalanságot valaki zsebre tegyen, de azt kívánja, hogy ezért ne gyűlölje meg a másikat, ne haragudjon, ne álljon le vele harcolni, hanem szeliden, türelmesen, intelligens módon tanúskodjék az igazságról. De az igazság az a szeretethez tartozik, hogy képviseljük. Gondoljunk arra, hogy maga Jézus Krisztus is kihallgatásakor, hogy el pedig hát abszolút türelemmel és jó akarattal viselkedett, de azt mondja a szolgának, aki arcul üti, hogy ha rosszul, gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról, ha pedig nem, miért tudsz engem? Ugye? Tehát szeliden és türelmesen és nem őt támadóan, de a jogosság és az igazság érvényesítéséről nem mondok le. Ugye, vagy gondoljunk egy Pál apostolra, akit igazságtalanul meghurcolnak, és akkor titokba ki akarják engedni a filippi börtönből. És Pál apostol nem önvédelmű, nem magáért harcol, de az igazságot érvényre akarta juttatni. Azt mondta, nem, én titokban nem megyek ki még. Jöjjenek ide a város bírája, és vezessenek ki. Vagyis miért tette ezt az apostol? Rehabilitáljanak engem a város lakossága előtt. Azok, akik ítélet nélkül jogtalanul vesztették. Tehát a jogosság, az igazság érvényesítése az a szeretethez tartozik. De az ember ezt ne tegye harcosan, ne tegye másokkal hadakozva, a saját védelmünket bízzuk az Istenre, de az a szeretethez tartozik, hogy a jogosságról és az igazságról tanúskodjunk. Nem biztos, hogy annak érvényt tudunk szerezni, de lelki, erkölcsi eszközökkel feltétlenül tanúskodjunk róla, és sohasem nyeljük le, vagy egyszerűen csak hallgassuk el a jogtalanságot. Emlékszem, egyszer olvastam egy bölcsmondást valahol, igaz, azt mondta, mi kell ahhoz, hogy a gonoszság uralomra jusson a világon? A válasz, csak annyi, hogy a jó és igaz emberek tétlenül és egykedvűen üljenek. Érthető, ugye? Tehát, hogyha semmiféle lelki, erkölcsi ellenállást sem tanúsítunk a gonosszal és a rosszal szemben, a Biblia nem azt mondja, hogy tűrd el a rosszat, hanem azt, hogy a gonoszt jóval győzd meg, tehát vedd fel a harcot vele, csak nem az önzésnek az eszközeivel. Hanem a jogosságról, az igazságról való tanúskodással, a változatlan igazságos magatartással, de azzal vedd fel. Tehát nem az a kereszténység, hogy mindent a jótékonyság köpenyével letakarunk, és ezért mondtam, hogy veszélyesen félre lehet ezt érteni, hogy mindent elfedez, mindent eltűr. De mindent elfedez, de úgy, hogy jobbat hisz és remél, és álhatatosan kitart. A szeretetben erő van, és a szeretetben igazság van. Nem pedig beletörődés és megalkuvás a rosszal. Nem tudom, érthető ez. Igen. Tessék? Igen. Hogy tanúskodni a jogosságról, az igazságról, de ugye már nem férne bele az, hogy örömelni, nem férne bele az, hogy szidalmazva, viszont szidalmazni, ugye? Mert Jézus Krisztusról is ez van megírva, hogy szidalmaztatva viszont nem szidalmazott, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Ugye Szokratész nem volt keresztény, és nem isteni kinyilatkoztatás alapján beszélt, De erre az erkölcsi igazságra mégis ráérzek, hogy azt mondtam, még mindig jobb gonoszság áldozatának lenni, mint azt elkövetni. Tehát én tanúskodom az igazságról, megteszem, de ha ennek ellenére áldozat leszek, inkább legyek áldozat, mint a gonoszság elkövetője. Tessék. És mondtam, hogy ebbe csak egy fejezet rossz, ahol az Isten szeretetéről van szó, mert látszik, hogy ő bizonyos vallásokkal találkozott, de a Bibliával soha, de egyébként igen tiszteletre méltó és jó megfigyeléseket tesz a szeretetről, és már eleve fantasztikus, hogy egy korunkban egy gondolkodó a szeretet témáját felveszi, mert ez is mutatja, hogy mennyire nem értjük a szeretet jelentőségét és értékét, hogy nem túl sok művet írtak a szeretetről, és nem sokat boncolgatták a szeretet kérdését, minden egyébbe keresték a bölcsek kövét, de itt nem. Szóval Erich Frommnak már csak a témaválasztása is tiszteletre méltó, és itt ugye az a cím, hogy a szeretet művészete, és itt kezdi az elején, hogy művészete a szeretet, csak egy pár sort hadd olvassak. Művészete a szeretet, ha igen, akkor tudást, erőfeszítést igényel. Ugye, ami elhangzott, az tulajdonképpen felvetett kérdés lényeg az, hogy a szeretet érzelem, ami spontán jön és megy, vagy valami más. Hát ezért olvasom ezeket a sorokat. Azt mondja, ha a szeretet művészet, akkor tudást és erőfeszítést igényel. Vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmi, amiben az ember, ha szerencsés, beleesik. Ez a könyvecske az előbbi előfeltévésen alapul, tudnélik, hogy a szeretet művészet, ami tudást és erőfeszítést igényel. Noha az emberek nagy többsége manapság kétségkívül az utóbbi nézetet vallja. Hogy a szeretet az egy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmibe az ember, ha szerencsés, beleesik. Azt mondja, nem mintha nem volna fontos nekik a szeretet, élnek, halnak érte, boldog és boldogtalan szerelmi történetek garmadáját nézik végig a moziban, a szerelemről szóló bárgyudalok százait hallgatják meg. Azt azonban jóformán senki sem hiszi, hogy szeretni meg kellene tanulni. Azt mondja, ezt a jellegzetes magatartást különféle önmagukban vagy együttes erővel ható előfeltevések támasztják alá és tartják életben. A szeretet lényegét a legtöbb ember abban látja, hogy őt szeretik, és nem abban, hogy ő szeret, hogy képes a szeretetre. A probléma ezért számunkra abban áll, hogy miként érjék el, hogy szeressék őket, hogy miként legyenek szeretetre méltóak. És akkor sorolja tovább, és akkor azt mondja, hogy a végül is a szeretni tanulni kell, a szeretet tudást igényel és erőfeszítést, ahogy az előbb mondta. Tehát nagyon-nagyon okos, világos gondolatok, megfigyelések vannak ebben a könyvben. Tehát akkor én visszatérnék oda, tulajdonképpen mi az érzelem, rendkívül nehéz meghatározni. De ha jól belegondolunk, az érzelmek minden életjelenséget kísérnek. Az érzelmek az nem egy különálló tényező. Érzelmek kísérik a gondolkodásunkat, érzelmek kísérik az emlékezésünket, míg a testi életünket is érzések kísérik, fájdalomérzés, jólakottságérzés, az érzelmeink összessége, a hangulat, kellemesen vagy rosszul érezzük magunkat. És azt kell mondanunk, hogy a szeretethez is tartozik egy érzés, de a szeretet veleje nem az érzés. Az érzés az mindig csak felhang, az mindig csak kísérő. A szeretetnek a lényege egy gondolkodásmód, egy belső elv. Röviden így mondhatjuk, másokért élés. Az a szemlélet, ez a belső erkölcsi elv, hogy másokért élek. Ő érte, mindig a másik előbb. És ezt, ennek a cselekvését, ezt kísérik bizonyos érzelmek, de nem az érzelmek a lényeg. Éppen ezért van az, hogy és gyönyörűek ezek az érzelmek nem lebecsülendőek, félreértés ne essék. De nem így van, hogy az érzelmekből áll a szeretet, hanem az érzelmek azok csak kísérik a valódi szeretetet. És így van az, hogy az ember, hogyha csak az érzelmeket akarja megnyergelni, vagy azokba akar kapaszkodni, azok nagyon könnyen kicsúsznak a kezéből. De ha megvan ennek a magva, megvan a gyökere, megvan az alapja, akkor kivirágzanak a gyönyörű szép érzelmek. Tehát én is ezt mondom, hogy szeretetet tanulni kell. A szeretet az egy értelmi és egy intellektuális tevékenység is, és természetesen érzelem is. Tehát ha valaki mondjuk egy nagyon kellemetlen körülmények között született, vagy nagyon szerencsétlen körülmények között, szín igaz, hogy lehet, hogy nagyon fogyatékos, nem tanul meg szeretni. De ez nem azt jelenti, hogy ez pótolhatatlan. Mert először is az elméjében kell, hogy világosság gyulladjon és a szívében. És ha ő megérti, hogy a szeretet az az igazságos magatartás mások iránt, a szeretet az azt jelenti, hogy önmagam alá helyezek másokat, és ha jól meggondolom, egyedül ez az igaz, ez az emberhez méltó szövésből gyakorolni,